Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, a reformáció wittenbergi irányzatának híre hatása hamar eljutott a messzi északra, Dániába és Svédországba is. E két ország uralkodói számos német fejedelemhez hasonlóan a hitújítás mellé álltak és luteránus szellemiségű államegyházi rendszer kiépítésébe fogtak, ám mint Angliában, megőrizve a püspöki egyház szervezet korábbi kereteit. Így Dániában és az uralma alatt álló Norvégiában harmadik keresztély király idejében az 1530-as évek végétől indult meg a vallási életnek a reformátorok kijelölte irányú átalakítása. Vontatottabban haladt ez a folyamat Svédországban, ahol Olaus és Laurentius Petri jóvoltából már korán megjelentek a luteri eszmék. Első Gusztáv király azonban, aki maga meglehetősen közömbösnek mutatkozott a hit dolgaiban, nem szorgalmazta túl nagy energiával a reformokat. Így az, hogy az ország luteránussá lett, elsősorban Olaus Petrinek, Luther személyes tanítványának köszönhető. Petri eredetileg Olaf Petterson, teológus, egyházszervező, történetíró, bibliafordító, a svéd irodalmi nyelv egyik megteremtője, nemesi család gyermekeként 1493-ban született Örebróban. Németföldön Lipcse és Wittenberg egyetemén tanult teológiát, és ekkor csatlakozott az őt is tanító Luther hitújító mozgalmához. Hazatérve püspöki titkár, tanár, majd a reformációt támogató Gusztáv Váza király mellett tanácsos és Stockholm prédikátora lett. 1525-től ő felügyelte a királyi nyomda működését, amelyet a reformáció ügyének szolgálatába állított, és ez a nyomda szolgált Petri későbbi bibliafordítói munkájának hátteréül is. 1531 és 33 között Petri állt a királyi kancellária élén, az egyházi és a világi hatalom illetékessége körüli konfliktusok miatt azonban hamarosan távoznia kellett az udvarból. Ezt követően vidéki lelkipásztorként szolgált, bibliafordításán dolgozott, 1540-ben azonban felségárulás hamis vádjával halálra ítélték, és csak az utolsó pillanatban kapott kegyelmet. Élete utolsó évtizedében visszanyerte az uralkodó bizalmát, 1542-től Stockholm iskoláinak felügyeletét bízták rá, 1544-től pedig Stockholm egyházi felügyelője volt. Teológiai felfogásában Peti igyekezett szigorúan követni Luther álláspontját. Ennek szellemében dogmatikai és hitvitázó műveiben kezdettől élesen bírálta a katolikus liturgia formalitását, és határozottan vallotta a sola scriptura, a hitnek egyedül a szentírásra alapozása elvét. Biblia fordítása, az úgynevezett Váza Biblia, a svéd irodalmi nyelv fejlődése fontos állomásának bizonyult, katekizmusa, egyházi rendtartása és zsoltárkönyve pedig a svéd luteránus vallási kultúra megalapozását szolgálta. Az ő munkája volt tehát az első svéd luteránus egyházi rendtartás és katekizmus, de írt kommentárokat is az evangéliumhoz és a páli levelekhez. Humanista hagyományokat idéző nagy műben dolgozta fel Svédország históriáját, és igen harcosan képviselte, komoly konfliktusokat vállalva az egyháznak a királyi hatalomtól való függetlensége gondolatát. A halál végül 1552-ben érte Stockholmban. Némileg hasonló szerep jutott a svéd uralom alatt élő finnek reformátorának, Mikael Agrikolának is. Finnország abban a sajátos helyzetben volt a reformáció idején, hogy még alig zárult le a teljes lakosság keresztény hitre térése, az egyház szervezete gyenge lábakon állt, így az ország szinte apogánságból lépett át a hitújítás világába. Ennek a folyamatnak volt irányítója Agrikola, aki 1510-ben Pernája településen látta meg a napvilágot. Ábó városi iskolájában Péter Szárkilax, Luther egykori tanítványa, ismertette meg a reformáció eszméivel, rövidesen pedig az első finn luteránus püspök, a formálódó svéd luteránus államegyházat képviselő Martin Skytte írnoka lett. 1536-tól Wittenberg Egyetemén egyebek között Luther és Melanchthon tanítványaként tanult teológiát, hazatérése után pedig Ábó iskolájának rektoraként, 1554-től a város püspökeként tevékenykedett. Egyházszervezőként és egyházi vezetőként számos konfliktusba keveredett az egyházat uralni akaró Gusztáv Váza svéd királlyal, de közben az udvar megbízásából több diplomáciai küldetést is teljesített. A reformáció eszméjének terjesztéséhez Agricola a legkézenfekvőbb utat választotta. Elsőként finn ABC-s könyvet készített, amely a finn nyelv elemeinek első nyomtatott rögzítése volt, az első finn nyelvű irodalmi alkotás, ezt követően pedig saját fordításában és magyarázataival kiadta az Új Szövetséget és a Zsoltár könyvet is, amelyek tolmácsolása során hozzálátott a modern finn nyelv fogalmainak és szókészletének megteremtéséhez. Nyelvteremtő, nyelvújító munkája során Agricola teológiai nézeteiben Luther felfogását követte, adott ki kézikönyvet a lelkipásztorok használatára, gyűjteménybe rendezte népnyelvi prédikációit, verseiben pedig elsőként közölt adatokat a régi pogány finn népköltészet hagyományainak világából. Agricola végül 1557-ben Uusi-Kirkkóban távozott az élők sorából, javarészt az ő működésének és a svéd hatásnak köszönhetően pedig a finnek végérvényesen a lutheri reformációhoz csatlakoztak. A reformáció hatása gyorsan érezhetővé vált a latin kereszténység keleti perifériáján, cseh, lengyel és Magyarországon is. Ami a cseh területeket illeti, itt makacsul éltek tovább a huszita hagyományok, a helyi német közösség pedig rövidesen már Wittenberg hitéhez igazodott. Maguk a csehek megosztottak voltak, a mérsékelt husziták, a kejhesek, a nekik korábban tett engedmények fejében távol tartották magukat a hitújítás túl radikális formáitól. Ellentáboruk a magukat cseh testvéreknek nevező radikálisok a kálvini reformáció felé közeledtek, de egy ideig menedéket adott az ország az antitrinitárius mozgalom nyugatról menekülő képviselőinek is. A Habsburg uralkodók sokáig haboztak az ellenük való fellépés ügyében, a radikális cseh protestánsok sorsa csak akkor dölt el, amikor az 1610-es évektől az udvar a katolikus megújulás mellé állt, a 30 éves háború idején a Vesztes-Fehérhegyi csata után viszont a cseh testvérek, akiknek utolsó püspöke az általunk már tárgyalt Comenius volt, kénytelenek voltak Lengyelföldre menekülni, két emberöltővel később pedig, amikor Lengyelföldről is távozniuk kellett, Szászországba kerültek, és a német luteránusok között terjedő piestista mozgalomba tagolódtak be. Így Csehföldön a lakosság jó része idővel visszatért a katolikus egyházba, a mérséket huszita hagyománytörző kejhes, utrakvista, két szín alatt áldozó nemzeti egyháznak azonban sikerült a későbbi századokra is megőriznie önmagát. A reformátori eszmék hamar utat találtak Lengyelországba is. Elsőként a német lakta városok polgársága csatlakozott a wittenbergi eszmékhez, ám hamarosan megjelentek a svájci Zwingli Calvin féle hitvallás követői is. Az első lengyel, aki Genf szellemét hozta szülőföldjére, Jan Laski volt. Ő 1499-ben a nevét adó Lask településen látta meg a nagyvilágot. Bécs, Bologna, Padova egyetemén tanult teológiát, bölcseletet, kánonjogot, klasszikus nyelveket, 1521-ben pedig katolikus egyházmegyés pappá szentelték a gnyeznói főegyházmegyében, ahol egy dómkápláni javadalmat is elnyert. A következő évtizedben részese volt a főegyházmegyek kormányzásának és varsói főesperesi címet nyert. Közben több nagy utazást tett, járt Bázelben, Párizsban, személyes ismeretséget kötött a hitújítás korának olyan fontos alakjaival, mint Erasmus, Ökolampadius és Zwingli, és már ekkor sok vonatkozásban a reformáció követőjévé vált. Hazatérése után 1540 körül mély lelki válságot élt, tehát majd Lővenbe távozott, ahol a helyi kálvinista közösséghez csatlakozott és meg is nősült. 1542-ben rövid időre megbékélt a katolikus egyházzal, 1544-ben azonban véglegesen kálvinistává lett és Emdenben telepedett meg. Az ezt követő évtizedben Németalföldön, Dániában, Angliában és Németországban az ottani kálvinista közösségek megszervezésén dolgozott, 1556-ban pedig hazatért Lengyelországba. Otthon a kálvinizmus mérsékelt és irenizmusra hajló változatát képviselve egy egységes protestáns egyház megszervezésén és a teológiai viták elsimításán fáradozott, és polemizált a katolikus tanítással. A kálvinista luteránus közösségek és a cseh testvérek unióját azonban nem sikerült elérnie. Az idők során keze alól számos mű került ki, így értekezés az általa Zwingli szellemében értelmezett úrvacsoráról, vagy a legkorábbi kálvinista szellemű lengyel katekizmus. Laski végül 1560-ban a lengyel reformáció gyors fejlődésének megindulása idején Pritzlovban távozott az élők sorából. A lengyel kálvinizmus nála egy emberöltővel fiatalabb alakja volt Jan Lasicki. Lasicki 1534-ben Lasicev faluban született. Gyerekkorától kálvinista hitben nevelkedett, egyetemi tanulmányait Európa protestáns központjaiban, Strasbourgban, Genfben, Zürichben, Bázelben és Heidelbergben végezte, és olyan reformátorokkal került személyes kapcsolatba, mint Calvin, Beza, Bullinger vagy Castellio. A teológiai és bölcseleti stúdiumok mellett elsősorban a történelem vonzotta, és a későbbiekben is történeti és egyháztörténeti kutatásokkal foglalkozott, közben azonban a jezsuitákkal és az antitrinitáriusokkal folytatott hitvitából is kivette a részét. Lasicki történeti műveiben feldolgozta Franciaország históriát, a cseh testvérek és a valdens közösségek történetét, és élénken érdekelték az európai népek kereszténység előtti pogány korszakának emlékei. Teológiai írásai és egyházi szereplései alapján Lasicki egyike volt a lengyelországi cseh testvér közösség és a kálvinisták unióját szorgalmazóknak, más munkáiban pedig a gyermekkeresztség eszméjét és az egyéni lélek halhatatlanságát védelmezte az antitrinitáriusok ellenében. Azok ellen az antitrinitáriusok ellen emelt szót, akik végső menedéküket a 16. század második felétől erősen megosztott politikai bizonytalanságban, vallási zűrzavarban élő Lengyelországban leltek menedéket maguknak. Az ő bázisuk a Rakóvi Unió volt, a vezető szerepet pedig olyan általunk korábban tárgyalt menekültek vitték, mint Fausto és Lélio Socini. Lasicki velük keveredett élénk vitába, de polemizált azokkal a zömében jezsuita teológusokkal is, akik a 16. század legvégétől már a korábban nagy arányban a hitújításhoz pártolt lengyel népnek a katolikus egyházba való visszavezetésén fáradoztak. Lasicki 1599-ben Rába városában távozott az élők sorából. Wittenberg híre szellemi hatása főleg német földön tanuló diákok révén Magyarországra is igen korán, 1520 környékén eljutott. Az ezt követő fejleményekről, a magyar protestantizmus korai történetéről későbbi adásainkban adunk számot, most csak a hazai német polgárság, városi lakosság körében kibontakozó hitújításról és annak meghatározó alakjairól ejtünk szót. A magyar királyság területén a 16. század elején jelentős németajkú közösségek éltek, olyanok, mint a szepesi vagy a pozsony környéki szászok, legjelentősebb enklávéjuk azonban az erdélyi szászföld volt. Ezen a vidéken még a késői Árpád-korban telepedtek le német közösségek, amelyek az idők során igen jelentős autonómiára és komoly gazdasági erőre is szert tettek. Társult ehhez egyházi önállóságuk, hiszen a száz főesperesség ki volt véve a területileg illetékes erdélyi püspök joghatósága alól, és közvetlenül az esztergomi érsek kormányzása alá tartozott. E vidék fiai, mivel nyelvi akadályaik nem voltak, hagyományosan a német egyetemeket látogatták, nem meglepő tehát, hogy Luther fellépésének első hírei is az ő jóvoltukból érkeztek meg. Ezek közé a hírhozók közé tartozott Johannes Honterus, erdélyi szász humanista és reformátor, szászföld luteránus reformációjának kezdeményezője. Honterus 1498-ban Brassóban született városi polgár gyermekeként. Bécs Egyetemén tanult, ott ismerkedett meg a luteránus reformáció eszméivel. A két részre szakadt Magyarországról 1530 körül Krakkóba távozott, ezt követően Nürnberg, Augsburg és Bázel városát kereste fel, és a hitújítók közül elsősorban Johannes Ökolampadius barátságát nyerte el. 1533-ban a luteri eszmék szilárd követőjeként tért vissza Erdélybe, ahol rövidesen Brassó városi tanácsának tagjává választották. A következőkben sikeresen oltalmazta a szász luteránusok érdekeit az erdélyi politikai életben és a magyar kálvinistákkal kibontakozó vitákban. 1544-ben ő lett Brassó lelkésze, aki ezt követően kidolgozta a szász közösség iskolai rendtartását, egyházi szabályzatát, közben pedig népszerűsítette honfitársai között a hitújítás eszméinek Luther és Melanchthon által képviselt mérsékelt középutas változatát. Munkálkodása eredményeit az 1545-ös Meggyesi zsinat foglalta össze, amely valójában megteremtette Erdély önálló, hitében és szervezetében független német ajkú szász nemzeti luteránus egyházát. Honterus a brassói nyomda révén számos munkát adott közre. Megírt a saját városa és a barcaság reformációjának korai históriáját, adott közre a katolikusok mellett a kálvinistákkal is szembeszálló hitvédelmi munkát, és elkészítette szászföld végleges egyházi rendtartását. A halál is Brassóban érte 1549-ben. Az ő utóra volt Matthias Hebler, az erdélyi szászok első luteránus püspöke. Hebler is Brassóban született 1520-ban. Wittenbergben tanult, mint Johannes Bugenhagen növendéke. 1571-től a nagyszebeni iskola tanára, majd rektora volt. Rövidesen pedig szuperintendensként vezette a szászföldi luteránus gyülekezeteket. Még 1557-ben résztvevője volt annak a kolozsvári zsinatnak, amelyen Erdély valamennyi protestáns közössége állást foglalt a luteri úrvacsora tan elfogadása mellett. Az elkövetkező évek disputáin Hebler szilárdan kitartott a luteránus felfogás mellett, és ellenezte a magyar protestánsokkal a körükben egyre népszerűbb kálvinista és antitrinitárius hitvallásokkal való egyességet. Hebler, Dávid Ferenc és Milius Juhász Péter ellenében is igen eredményesen oltalmazta az erdélyi szászok vallási autonómiáját. János Zsigmond fejedelem halála után pedig védelmezte az ágostai hitvallást a magyar kálvinisták ellen. Működésének lényegét az ortodox luteranizmus elveinek képviselete jelentette. A vezető német protestáns egyetemekkel is elfogadtatott hitvallása, amelyre a lelkészeket is feleskedte, hosszú időre meghatározta szászföld vallási állapotainak alakulását. Hebler végül 1571-ben Brassóban távozott az élők sorából. Kedves hallgatóim, mai időnk ezzel lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reformáció és katolikus megújulás. Horváth Pál egyháztörténeti sorozatát hallották.